Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A Klimanatres projekt fő célja, hogy tudományosan alátámasztott döntéstámogató és tervezési eszközöket biztosítson a Száva és a Duna mentén az ökológiai élőhely helyreállítások határokon átnyúló összehangolásához. Itt van velünk Somod Imelda, biológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A projekt nyitó rendezvénye egy hete volt Vácrátóton. Mi történt ott?
Hát ez volt az első olyan alkalom, amikor a projekt összes résztvevője személyesen egy helyen találkozott, természetesen már rengeteg egyeztetés ezt megelőzte. Tehát ennek a nyitó rendezvénynek az egyik célja az az volt, hogy a projektben konkrétan együttműködőket összehozza, de egyben a nyitó rendezvény nyilvános is volt, és a másik célja pedig az volt, hogy mindazokat tájékoztassa a projekt céljairól, célkitűzéseiről és várható eredményeiről, akik érdekeltek lehetnek az ökológiai alapú élőhely helyreállításban, egyáltalán a tájak kezelésében, kezdve az egészen közvetlenül érdekelt természetvédelemtől, egészen a kapcsolódó szektorokig, mint például az erdészet vagy vízrendezés.
Azt mondta, hogy mindenki ott volt, aki érdekelt lehet ezeknek a klímacéloknak a megvalósításában, illetve a céloknak az értelmezésében. Kik azok, akik nem érdekeltek a klímacéloknak a megvalósításában? Vannak olyanok?
Isten igazából azt gondolnám, hogy az emberiség minden tagja érdekelt abban, hogy a környezetünk minél jobb állapotban legyen, hiszen akár még az ipari tevékenységeknek is akkor van jobb esélyük. Inkább azt mondanám, hogy sok konfliktusos tényező lehetséges, illetve az, hogy a hosszú távú tervezés, a hosszú távú célok szem előtt tartása sokszor rövid távon nehézségekkel jár, és annak abban való elkötelezettség, hogy a rövid távon nehézségeket vállaljuk annak érdekében, hogy hosszú távon úgy általában az emberiségnek, vagy mondjuk itt nekünk a Kárpát-medencében, hiszen a Klimanatres az nagyjából a Pannonrégió, illetve még az ettől a Duna folyása mentén délebbre levő területeket öleli föl, de hogy ahhoz, hogy itt később jobb legyen, vagy a tájainkat jobb állapotban meg tudjuk őrizni, ahhoz rövid távon elképzelhető, hogy kompromisszumokat kell, sőt egész biztos, hogy kompromisszumokat kell kötni, és van olyan helyzet is, amikor a megszokott, berögzött megoldásoktól kell eltérni, és még ha ez esetleg nem is jelentene objektíve lemondást, sokszor a megszokottól való eltérés is nehéz. Tehát én azt nem mondanám, hogy bárki is ellenérdekel, de az, hogy egy klímaváltozást figyelembe vevő, a klímaváltozáshoz alkalmazkodó táj használatot megtervezünk, az energiaráfordítással és kompromisszumkötéssel jár, és ez nehéz. Tehát talán azt mondanám, hogy nem annyira ellenérdekelt bárki is, mint inkább nehézséget vesz a nyakába, aki ezzel szeretne próbálkozni, de reméljük, hogy ezt felismeri. Felismerik mindazok a szektorok, akik a tájainkat használják, illetve a társadalom is, hiszen az nagyon fontos, hogy a társadalom elvárása mit közvetít, ez egy kölcsönhatás természetesen, és hogyha felismerjük, hogy ez fontos, hogy hosszú távon tervezünk, akkor talán a rövid távú nehézségeket, vagy egy lemondást is kezelni tudjuk.
Miről szól a Klimanatres projekt?
A Klimanatres projektnek az a fő célja, hogy 6 országon keresztül a Duna középső és alsó folyását végigkísérve, de nagyon tágan végigkísérve, tehát Magyarországon az egész területe a Duna mentének számít ebben a projektben, egy olyan támogatást nyújtson a táj tervezés számára, és itt most tényleg nagyon tágan is értelmezve, vagy nagyon szűken is értelmezve az élőhely helyreállítások kapcsán, olyan tervezési segédletet nyújtson, amivel a klímaváltozás várható menetét is figyelembe véve úgy tudjuk a tájainkat használni, illetve a táj helyreállítását elvégezni, a helyreállítódását, a spontán folyamatokat segíteni, hogy a várható klímaváltozás minél kevésbé terhelje meg mind az itt lakókat, mind pedig a környezetet. Igazából az itt lakókat is akkor terheli meg a legkevésbé, hogyha a környezetet a legkevésbé terheli meg. És ahhoz, hogy ezt tudjuk segíteni, ahhoz egy nagyon fontos kulcs elem az, hogy ahol le van a lehetőség, ahol a társadalmi működés, a gazdasági működés megengedi, mert egyébként elég sok helyen megengedi, ott olyan irányba zajoljanak, olyan irányba menjenek az ökológiai folyamatok, amik minél inkább a természetes folyamatokat tükrözik, illetve segítik azt, hogy az így kialakuló élőhelyek, az így létrejövő tájszerkezet, az minél jobban segítsen megküzdeni minket a klímaváltozás mérhetően elkerülhetetlen hatásaival is, hiszen az nem biztos, hogy köztudott, de teljesen egyértelmű, hogy még ha valamilyen tündér csodapálcával meg is állítaná a széndioxid kibocsátást, a klímaváltozás maga még egy jó darabig haladna előre. Úgyhogy ezzel mindenképp számolnunk kell. A projektünk abban segít, hogy ezt akár ezt az elkerülhetetlen, vagy hát lehet, hogy nem tudjuk ezt a bizonyos tündért magunk mellé állítani, tehát egyébként elkerülhető, de mégis csak nem sikeres elkerülés esetén tudjunk úgy tervezni, és olyan tájánk legyenek, amik segítenek nekünk, hogy ezt túl tudjuk élni.
Milyen természeti károk történtek eddig a Száva és a Duna mentén a klímaváltozás következtében? Amit kvázi dokumentálni lehet, nem csak ugye egy elképzelt helyzetről szól, hanem ami már megtörtént, és ami konkrét károkat is okozott a természetvédelemben, illetve a természetben.
Hát a társadalom számára nagyon nehéz dologgal kell kezdenem. Azzal, hogy igazából ami természeti károk ismertek a Duna és a Száva mentén, azok jelentős részt nem a klímaváltozás számára írhatók. Sokszor, akár például, ami nagyon közismert, a Duna-Tisza közének a talajvízszint süllyedése, ami tényleg komolyan dokumentált, súlyos, és a mezőgazdaságot, a fás állományok fenntartását is megnehezíti. Ezt nem írhatjuk a klímaváltozás számlájára, pedig gyakran ezzel próbálják indokolni, de valójában itt arról van szó, hogy az emberi tevékenység eddig emberi tevékenység számlájára írható. A klímaváltozás, amit eddig biztosan okozott Magyarországon, az egy átlaghőmérséklet növekedés. Ez teljesen egyértelmű. Ennek a szintje ugyanakkor nem akkora, hogy indokolná ezeket a változásokat. És ami kevésbé közismert, hogy legalábbis éves csapadék összegben nincs érdemi változás a beérkező csapadékban. Valamelyest talán már most is érezhető a csapadék események átstruktúrálódása, hogy ugye nagyobb és extrémebb csapadék események vannak, nagyobb viharok, hamarabb zúdul le a víz. De még ezt sem mondhatnám, hogy önmagában felelős lehetne. Ez nyilván a jövőben is várható, hogy így lesz, és éven belül is átalakul az, hogy mikor esik az eső. Ilyen szempontból ugye az aszályos nyarak már eddig is egyre gyakrabban jelentek meg, és várhatóan, főleg július-augusztusra nézve, sűrűsödnek. Ugyanakkor maga a beérkező víz egy megfelelő tájhasználat mellett akár biztosíthatná is a tájainknak a csapadék igényét. Ami egy nagyon nehéz helyzet, hogy ehhez viszont nagyon tudatos vízgazdálkodásra is szükség volna, ami azzal számol, hogy a vegetációs időszakon kívül beérkező vizek is valahogyan meg tudjanak maradni a tájainkban.
Elnézést, hogy bele szeretnék kérdezni, hogy mennyire pénzkérdés a klímaváltozás elleni küzdelem?
Ennek nyilvánvalóan van egy olyan része, ami pénzkérdés is lehet, tehát hogy sokat tud segíteni, ha erre forrásokat is szánnak, de egy része az akár különösebb anyagi ráfordítás, vagy hogy mondjam, az anyagi javak megfelelő csatornázása, tehát már most is beérkező anyagi javak megfelelő csatornázása is sokat tud segíteni. Például a nem termékeny jelenleg mezőgazdaságban, mezőgazdaság művelés alatt lévő területeknek a természeti területek irányába való elengedése, az adott esetben, de hát már most sem termel profitot. Adott esetben lehet, hogy ehhez kompenzációt kap most az a gazda, aki azon gazdálkodik, akár úgy, hogy úgy mondjam, érthetően, hiszen neki terméskiesése van, de ha ez hosszú távon úgy tűnik, hogy egyébként sem termel érdemben, akkor elképzelhető, és nyilván itt megint az van, hogy átstruktúrálni a gondolkodást, hogy akkor abba az irányba segíteni a tájat használókat, hogy ez nekik sem legyen, se legyen természetesen egy hatalmas áldozat. Hogy ezeket a területeket például természet birtokába adni. És itt jön képbe a mi projektünk például, ugyanis az, amit mi tervezünk csinálni, az azt tudja majd megmondani a gazdálkodóknak, a tájtervezőknek, hogy ha egy területet esetleg átadnánk a természet birtokába, akkor ott milyen élőhely tudna kialakulni. Ez elég fontos két szempontból is. Egyrészt az, hogyha esetleg van valamilyen mérlegelési szükséglet, mondjuk nem tudjuk átadni az összes terméketlen szántót valamiért. Vagy esetleg a kevésbé termelékenyeket esetleg arról lemondanánk, de mégis melyikkel jár a legjobban, melyikből lesz olyan élőhely, amelyik mondjuk a legjobban a vizet megtartja, vagy olyan élőhely, amelyik valamelyik már nagyon megritkult állatfajunk számára fontos, vagy éppenséggel olyan élőhely, ami a rekreációt szolgálja legjobban, és természetesen, hogy mondjam, ökológiai funkcióját megtartva is képes ezt megtenni, akkor a mi projektünkben előálló térképek tudnak segíteni abban, hogy tényleg hol van ilyen élőhely, vagy az adott helyen mégis milyen élőhelyekre számíthatunk, mi az, ami önfenntartó tud lenni, ugyanis nagyon nem mindegy, hogyha átadjuk a területet a természetnek, akkor megpróbálunk ráerőltetni valamit, ami esetleg nem önfenntartó, mert akkor további energiát kell folyamatosan beleölni. Ez a további energia vagy pénzbe, vagy emberi energiába kerül a időbe, és tulajdonképpen, ha túl sok energiabefektetést vállalunk egy-két vagy kevés helyen, akkor azzal csökkentjük annak a lehetőségét, hogy mennyi helyet tudunk hatékonyan átadni a természet számára. És ezek az élőhelyek, ezek mind aztán szivacsként tudnak például működni a vízmegtartás szempontjából, számos állatnak, ritka növényfajnak tudnak élőhelyet adni. A csapadék képződést tudják befolyásolni, hogy hol a csapadék a felhőkből az megérkezjen a földre. Tehát rengeteg olyan, és ezt ökoszisztéma szolgáltatásokként is szoktunk ökológusok nevezni, olyan szolgáltatása van a természetnek, amivel nekünk is segít, és a Klimanatrez projektben pedig mi abban segítünk, hogy fel tudja mérni a tájhasználó, hogy mégis hol, minek van önfenntartó képessége, és ráadásul ezt egyébként egy helyszínen nem egyetlen élőhely típusra adjuk meg, hanem több típusra, hogyha vannak olyan szempontok, például volt egy ilyen szempont, az Ökológiai Kutatóközpont tervezett élőhely helyreállítást a Legógyár környékén, Nyíregyházánál, ahol egyébként a nyílt homokpusztagyep is nagyon jó önfenntartó képességgel tudott volna rendelkezni, mert annak vannak nyílt felületei, és a nem volt megengedhető, hogy esetleg homokot fújjon a szél. Ezért az ott egyébként más önfenntartó élőhelyekből választottak a kollégák, és jutottak egy nagyon sikeres helyreállításra. Tehát ilyen értelemben a társadalmi szempontokat is figyelembe tudjuk venni a becsléseink alapján, és ezzel tudjuk azt segíteni, hogy a lehető legtöbbet ki lehessen hozni a tájainkból, úgy, hogy a lehető legkevesebbet kell a társadalomnak erre áldozni. És ami még különlegesebben a projektben, hogy mi ezt a munkát, ahogy itt a legjobb említettem, ott is a mi kutatásaink alapozták meg a döntést, de eddig csak Magyarország viszonylatában végeztük. Ez a projekt viszont arra lehetőséget ad, hogy mind a hat ország, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária közösen dolgozzon ezért. És közösen nem csak, hogy mind a önfenntartó élőhelyek meghatározása terén, mind pedig a kimenet terén. Tehát egy teljesen egységes alkalmasság térkép, illetve egy alkalmasság térkép rendszer fog létrejönni, ami ráadásul ingyenesen elérhető lesz mindenkinek. Egy regisztrációt követően természetesen pusztán azért, hogy tudjunk arról, hogy mégis ki használja fel. És ez azt jelenti, hogy hat ország adata együtt tudja erősíteni egymást. Ha Magyarországon ritka egy élőhely, akkor a szerbiai adat hozzá tud tenni, hogy erősebb legyen a becslése. És egyben ez a hat ország együtt is tud tervezni, van lesznek olyan mintaterületeink, amik határmentiek, és valóban ki is tudjuk próbálni, hogy a gyakorlatban hogyan lehet együtt tervezni a tájhasználatot a klímaváltozás, adaptáció és az önfenntartás jegyében.
Azt tudjuk, hogy a politikusok a világban nem értenek egyet a klímaváltozással kapcsolatos állításokkal. Van, aki az egészet tagadja, hogy ilyen nincs is. Van, aki, illetve van olyan ország, ahol egyébként megfogadják az ökológusok, a tudósok tanácsait. Az ökológusok egyetértenek a klímaváltozás kialakulásával és következményeivel?
Az a tény, hogy klímaváltozás folyik, és ahogy említettem, tulajdonképpen rövid távon megállíthatatlan, azzal azt gondolom, hogy minden természettudományos kutató egyet kell értsen, vagy hogy mi merről tudni tud, és tudnia kell. Ezek olyan méréseken alapuló evidenciák, amivel mi nem tudunk vitatkozni. Valójában egyébként ökológusként nem is mi vagyunk azok, akik ezt kutatjuk, hanem a klimatudósok, és nincs okunk rá, hogy egyáltalán bármiben kételkedjünk, teljesen koherens és egyértelmű az az eredmény, amit elénk tárnak.
Igen, de egy pillanat, tehát az ökológusok is között is megoszlanak azok a becslések, hogy mennyire gyors a klímaváltozás.
Hát a klímaváltozás menete, ugye ketté kell választani, az egyik az a már megtörtént klímaváltozás, tehát először is talán, tehát 20 évvel ezelőtt még beszélhetünk arról, hogy majd csak lesz klímaváltozás, még nem érzékeljük, nagyon egyértelműen érzékelhető, ezek mérési eredmények, tehát ez itt
és az, hogy Törökországban 50 fok vagy 51 fok volt a minap, ezáltal kvázi leégett egy sor erdő, illetve hát település is, az már ennek a következménye? Tehát ezek a rendkívül agresszív tüzek, illetve ezek a rendkívül agresszív árvizek, ezek feltehetően a klímaváltozás következtében alakulnak ki?
A klímaváltozás mindenképpen egy faktor ebben. Az, hogy rekordokat döntenek a napi hőmérsékletek, ha valaki figyeli csak a magyar ugye napi maximum hőmérsékleteket, amit hitelesített állomásokon mérnek, az is rendszeresen rekordot dönt ugye az utóbbi években, hát nem minden nap, de jelentős szám olyan napunk van, amikor megdöntjük a valaha mért legmagasabb, vagy legalábbis az elmúlt nem tudom, 100 évben legmagasabb, mért legmagasabb napi hőmérsékletet, vagy nagyon közel kerülünk hozzá, most is volt egy ilyen nap, azt hiszem a múlt héten, amikor nagyon közel került hozzá, hogy abszolút mért legmagasabb hőmérsékletet megdöntjük. Ezek az emelkedő hőmérsékletek, ezek egyértelműen a klímaváltozás hozadékai. Az, hogy ebből tüzek lesznek, az pedig egy együttállás az emberi tájhasználattal. Konkrét török esetet nem tudom, nem ismerem.
De várjunk csak egy pillanat, hogyha nem lenne ember a bolygón, igen, akkor ezek a tüzek nem alakulnának ki egy ilyen hasonló klímaváltozásos helyzetben, ahol 51-52 fok van délben Törökország bizonyos területein?
A jelenlegi tudásunk szerint, ha nem lenne ember a bolygón, akkor ez a klímaváltozás esemény, amit most megélünk, az nem következett volna.
Mert nem történt volna a széndioxid kibocsátás.
Így van, nem emelkedett volna meg így. Természetesen a Földnek vannak ciklusai, a keringési ciklusai, amik befolyásolják azt, hogy éppen hol milyen az éghajlat, de ezektől teljesen egyértelműen független a jelenlegi klímaváltozás, amit most megélünk. Persze igaz, és ezt szokták felemlíteni, hogy föltetett időszakokban is voltak hasonló események, de amiben most élünk, az egyértelműen mi okoztuk, és hát ugye nekünk kell túlélni, tehát az egy dolog, hogy a Földért aggódunk, mint olyanért, tehát persze, mint bolygó minden bizonyatú fogja élni, és még könnyen lehet a bioszféra is, de ugye mi emberek is szeretnénk kellemesen élni, és hát nem egészen ehhez a éghajlathoz vagyunk szokva, és ezt a változást ezt biztos, hogy magunknak hoztuk. A villámárvizeknél is az a helyzet, hogy ez egy kölcsönhatás, tehát egyrészt nagyobb csapadék események történnek, és ennek ez összefüggésben van a klímaváltozással, de a tájhasználat itt megint nagyon fontos, tehát hogyha mesterségesen kopár domboldalakra érkezik ez a víz, akkor sokkal nagyobb, sokkal gyorsabban tud lezúdulni, nagyobb kárt tud okozni, tehát ez egy kölcsönhatás, amiben megvan az emberiség közvetlen szerepe is, meg hát a klímaváltozásban is persze, de ott ez egy hosszabb távú, mondjuk nyilván az ipari forradalomkor erre senki nem gondolt, hogy egy ilyen változást elindíthat.
Ha az emberek mostantól kezdve, mai naptól kezdve úgy döntenének, hogy nincs klímaváltozás, nem foglalkoznak vele, úgy élnek, ahogy eddig, illetve hogy felhasználják a tudást ahhoz, hogy minél jobban éljenek, és ez a klímaváltozással ellentétes, akkor elnézést kérnek, de nem foglalkoznak vele, akkor mi történne? Mikorra állna be egy olyan helyzet, amikor már nagyon nehéz élni a bolygón?
Hát igazából ezt így nehéz megmondani, egyre nehezebb, és az az igazság, hogy egyébként az eddigi pálya, amit az emberiség befutott, az körülbelül olyan, mintha semmit nem csinált volna. Tehát ez egy elég szomorú.
Tehát nem csinált semmit eddigi, lényegében az emberiség.
Az eddigi törekvések azok úgy futtak klímaváltozás, mintha nem csinált volna semmit. És emiatt nagyon gyakran egyébként a kutatásban is a leginformatívabb forgatókönyv, ez a semmi sem történik, ez a business and usual forgatókönyv a jövőre nézve.
Hát amit a Trump állít, a Donald Trump ezt állítja, hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert úgy mennek a dolgok, ahogy kell.
Hát az, hogy, tehát én már azt nem akarom kommentálni, hogy erről a politikában mit gondolnak, hiszen a tudomány az igyekszik objektíven leírni a környezetünk történéseit. Az biztos még, amit lehet látni, hogy azért is, ha egy kutatót kérdeznek, akkor nagyon nehéz a jövőben egész pontosat mondani, hiszen maguk az éghajlatkutatók is egy ilyen range-en belül tudják megmondani, különböző légkörfizikai modellekkel írják le, és pont szándékosan különböző modelleket alkalmaznak, az egyik inkább a csapadékképződést helyezi előtébb a másik. Más részét írja le jobban a légkörnek, hogy a lehetőségek tárházát fel tudják mérni. És ezért különböző klímamodellekhez természetesen különböző hatás, várható hatás is tartozik. De azt mindenképp lehet mondani, hogy ez a, ha belegondolunk már az eddigi melegedés, ez a tendencia, ha tovább folytatódik, akkor azért nagyon komoly kihívás elé állítja az emberiséget, és egyébként nem is feltétlen Magyarországon érződik meg ez legjobban, ugye a sarkok melegedése, és az északi sark az sokkal gyorsabb arányaiban, és hát ott rengeteg olyan hatás lehetséges, amit még nem is tudunk teljesen fölmérni.
Hát az óceánok szintjének emelkedése az a legnagyobb
akár
veszély, nem?
Az is lehet, de hát akár ugye a folyamatosan fagyott talaj kiolvadása, annak a metán kibocsátása, ami tovább súlyosbítja.
Még egy utolsó kérdésem lenne. A mesterséges intelligencia mit szól ehhez a klímaváltozáshoz?
Hát a mesterséges intelligencia abból tanul, amit mi tudunk. A mesterséges intelligencia semmi olyat nem tud, amit mi nem tudunk. Abban segít, hogy az ember még kutatóként sem látja át a teljes, különösen mostanság, amikor rengeteg kutatási eredmény felszínre kerül, és szerencsére ezek a folyóiratokban publikálják is. Ezeknek az áttekintése rendkívül nehéz, amiben a mesterséges intelligencia segít, ha jól csinálja, egyébként nyilván mindig ezt kritikusan kell kezelni, ugyanis a mesterséges intelligencia tanul az embernek átverési technikáiból is, de jó esetben abban segít, hogy ezt a rengeteg tényanyagot, tudásanyagot a adott kérdés szempontjából át tudjuk tekinteni. Tehát a mesterséges intelligencia nem tud többet, mint az emberiség úgy általában. Az egyedi embernek segíthet abban, hogy az emberiség tudását könnyebben, gyorsabban, rendszerezettebben áttekintse. Így aztán a klímaváltozásról sem tud semmivel se többet, mint mi. Én azt gondolom, hogy az egy eszköz, a mesterséges intelligencia abban, hogy tényleg a tudásanyagot kezeljük, hiszen most már nem tudjuk egy enciklopédiába kinyomtatni, és most már az interneten is annyi anyag van, hogy átnézhetetlen is, de ő szolgálatunkban van, és megfelelő kritikával kell kezelni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Somodi Imelda, biológus, a Hundren Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Kezdi csókolom, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Az Európai Unió nemrég elfogadott természetvédelmi törvénye értelmében az EU tagállamoknak 2030-ig a törvény által lefedett élőhelyek legalább 30%-át kell helyreállítaniuk.
Itt van velünk Magyari Enikő, ökológus, az ELTE TTK professzora, az MTA doktora. Kezi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A tájékoztatóban nagyon is adekvát kérdést tesz fel a cikkíró, hogy vajon a Balaton esetében mi lehet a célállapot? Vagyis mihez képest kell helyreállítani a Balatont? Tehát mihez képest kell visszaállítanunk a Balatonnak az élővilágát?
A vizes élőhelyek helyreállításánál használnak olyan módszereket, amik a múltba tekintenek vissza, és ezek a módszerek általában azt célozzák, hogy amikor az emberi hatás már meghatározó tényezővé válik egy vizes élőhelynek az átalakulásában, akkor meg tudják azt mondani, hogy mi volt az a célállapot, vagy mi az az állapot, ami az emberi hatás előtt jellemezte azt a vizes élőhelyet. Tehát általában, amikor a vizes élőhelyeknek a helyreállításáról beszélünk, akkor ez az az állapot, ameddig megpróbálnak visszanyúlni. Ugye sok esetben előfordulhat az, hogy ez akár biológiai, kémiai monitorozással meghatározható ez a célállapot, de például a Balaton esetében a mi kutatásaink is azt mutatják, hogy annál jóval messzebbre kell időben visszanyúljunk, mintsem, hogy ökológiai, kémiai vízminőség monitorozással a megfelelő célállapotot meghatározhassuk.
Milyen korábbi, milyen régebbi időkre kell visszamenni? Tehát mi az a korábbi állapot, amit...
Na ez egy nagyon fontos kérdés, ez víztestenként ugye változik, és ez a vízkeret irányelvben nagyon sok európai élőhelyen, folyóvizekben is, állóvizekben is vizsgált kérdés volt. Nagyon gyakran az ipari forradalom előtti állapot, tehát 1850 előtti állapotot jelölnek meg. De minden attól függ, hogy azt a vizes élőhelyet mikor kezdték el igazán átalakítani. Mondok néhány példát. A hegyi tavak esetében beszélhetünk például a középkorban nagyon intenzív legeltető állattartásról, ami azoknak a víztesteknek a tápanyagtartalom növekedéséhez vezetett, és ez akár történhet már az 1700-as évek előtt is. De a Balaton esetében elsősorban ugye azt gondoltuk, hogy mielőtt a jelentős beépítettség megkezdődik, és hát hogy a mi vizsgálataink azt mutatták, hogy gyakorlatilag a 1900-as évek legeleje az még egy olyan állapot, ami a célállapotnak megfelel, de 1920 és 1940 közt kezdődött meg a tó vízminőségének a jelentős romlása. Ugye ez a Trianon utáni időszak, amikor Magyarország
elveszített. Elnézést, de ezt honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy 1920 és 40 között romlott meg a... Tehát vannak vízminták abból az időből?
Ezt az üledékből tudjuk. Ugye a Balatonban minden évben, attól függően, hogy melyik részmedencében vagyunk, van, ahol milliméter vastagság üledék halmozódik fel, és az üledék rétegek, ahogy egymásra rakódnak, azokat lehet vizsgálni. Ezzel foglalkozik a paleolimnológia tudománya egyébként, és ezeknek az üledék mintáknak a korát, az pedig radiogén izotóp vizsgálatokkal lehet megállapítani. Ilyen időtartományban, amikor az utolsó 200-300 évet vizsgáljuk, itt elsősorban az ólom 210-es izotópja, és abban a sorba tartozó bomlás termékek, amiből következtetni lehet az üledék korára, illetve a cézium izotóp, ami az atom kísérleti atomrobbantásoknál, vagy ugye az atombomba bevetésekor, vagy a Csernobili atomerőműnek a balesetekor kerül a légkörbe nagyon mennyiségbe, ezek mind-mind megőrződnek az üledékbe, és úgy mondjuk őket, hogy marker horizontokat jelentenek. Tehát ebből áll elő, amikor egy üledék oszlopot vizsgálunk meg a tóból, hogy annak az üledék oszlopnak melyik milliméterre, centiméterre milyen korú.
Az üledék oszlopnak a segítségével tudta az éghajlatváltozás nemzeti labor is megállapítani a törökkori Balatonnak a meghatározó elemeit, amelynek egyébként ön a vezetője ennek a éghajlatváltozás nemzeti labornak.
Hát nem a teljes nemzeti labornak vagyok én a vezetője, hanem ennek a nemzeti labornak, amely egyébként a Pannon Egyetem által vezetett, és az ELTE-nek van több alprojektje ebben. Ebben van egy olyan alprojekt, amit vezetek, ez kifejezetten ennek az utolsó 500 évnek a éghajlatváltozásival és az emberi hatással foglalkozik, úgyhogy ennek keretében végeztük ezt a kutatást.
És milyen volt a Balaton élővilága a török időkben?
A török időkben, ugye mi a Szemesi medencéről, ez a publikáció most a Szemesi medencéről számol be, és azt kell tudni, hogy mi ebben a tanulmányban az árvaszúnyog fauna változásaira koncentráltunk, ezen kívül az üledéknek a kémiai vizsgálatával és a pollenek vizsgálatával. Következtetéseket vontunk le a vizes élőhely változására, a vizes környezet változására és a szárazföldi növénytakaró változására, és ezeknek a, mi úgy hívjuk őket, hogy proxik, proxy módszerekkel közelítjük azt, hogy milyen volt a múlt élővilága, éghajlata, hogyan hatott az ember, abból arra lehetett következtetni, hogy a Szemesi medencében a mainál egy magasabb vízszint volt, és közepes tápanyagtartalmú, alacsony közepes tápanyagtartalmú, ezt úgy mondjuk latin eredetű szóval, hogy oligomezotróf környezet jellemezte a Szemesi medencét, amiben egy rendkívül gazdag, 18-20 fajból álló árvaszúnyog közösség volt kimutatható, és ennek volt egy meghatározó tagja, úgy hívják őt, hogy Stempellina, magyar neve nincs ennek az árvaszúnyog taxonnak, ami kifejezetten a meleg és alacsony vagy enyhén közepes tápanyagtartalmú vizeket kedvelő faj volt. És ez az árvaszúnyog közösség jellemezte a török korban a medencét, és a török kor után azt tapasztaltuk, hogy valamilyen mértékben csökkent a tónak a vízszintje. Érdekes egyébként, hogy a Balaton esetében ez az üledék kalcium és magnézium arányában változásokat jelent. Ugye a Balatonban úgy mondják ezt, hogy biológiai eredetű, tehát biogén karbonát csapódik ki, amikor magas a szén-dioxid tartalom a tóban, és ez a karbonát tartalomban a magnézium aránya akkor magasabb, amikor alacsonyabb a tóvíz szintje, magasabb a párolgása. És ez következett be gyakorlatilag, ez nagyon szépen lenyomozható az üledékben a török kor utáni 1740 körüli vízszint csökkenés, és egy olyan állapot jellemezte a tavat, amiben voltak magasabb nyári vízszintek és alacsonyabb nyári vízszintek, ez a kálcium-magnézium aránynak a fluktuációjához vezetett. És ebben történik meg, ugye először a vízszabályozások által egy változás, majd pedig amikor a tónak a partját beépítik, és hát akkor tudjuk, hogy még nincs csatornázottság, így a tápanyag, vagy ezek a szennyvizek mind bejönnek a tóba, akkor az 1925-40 közötti időszakban egy nagyon erős tápanyagnövekedés, ezt eutrofizációnak is nevezhetjük, illetve ekkor azt is tapasztaljuk, hogy az építési munkálatok következtében nagyon nagy mennyiségű szervetlen, erodált, behordódott anyag kerül figyelhető még a tó közepén is meg, ami ugye felborítja ezt a kálcium-magnézium egyensúlyt, tehát ahelyett, hogy egy biogén karbonátos üledék ülepednek ki, egy magas szilikát tartalmú üledék jelenik meg, ami általában az erózióhoz köthető, és ekkor úgy átalakul a tónak az árvaszúnyog faunája, hogy utána már soha nem tér vissza ehhez a természetes állapothoz.
Egyáltalán mióta létezik a Balaton, mint tó?
A Balaton kialakulása az 16-17 ezer év között következik be. A mai tudásunk szerint egy tektonikus völgyben alakul ki, amelyben korábban folyóvízi állapot volt, és úgy kell elképzeljük, hogy a víz, ez a jégkorszaknak az utolsó elégesedésnek a leghidegebb fázisa utáni időszak, de amikor már elkezdődik a sarki jégtakarónak is a visszahúzódása, de ez egy nagyon lassú folyamat, a Kárpát-pedencére pedig az jellemző, hogy ekkor egy vízbőség jelenik meg, ugye az Alpokból is több víz kerül, a Duna vízgyűjtőjén is több víz jön a medencébe, egy fokozatos vízszint emelkedés következik be a Balatonba, de akkor még egy elláposodott, több rész medencéből álló tó, és 11.700 és 10.000 évek között ez a holocén felmelegedési időszaknak a kezdete, úgy szoktuk hívni, egy nagyon jelentős felmelegedési időszak, akkor kezd, még van olyan részmedence, ahol nincs víz, állandó vízborítás, egyébként érdekes, hogy a Keszthelyi medence az, ahol ezt mutatható ki a koraholoszénbe, és ilyen 10 és 8 ezer év között pedig összefüggő vízszint alakul ki a tóba, de nagyon fontos azt tudjuk, hogy a koraholoszén időszakban, tehát 11.700 és 8.000 év között sokkal alacsonyabb volt a Balaton vízszintje, mint most.
Az mit jelent a sokkal alacsonyabb?
Ezt nem fogom tudni tökéletesen megmondani, de most én például itt Balatonbogláron vagyok, és ugye a déli parton sokan tudják, hogy van egy olyan pontja a Balatonnak, ahol hirtelen nagyon elkezd mélyülni, ilyen árokszerű mélyedés alakul, jelentkezik. Ezek a korábbi partvonalat jelenítik meg, tehát azt kell például itt a déli parton elképzeljük, hogy ez a 8000 év körüli állapot akár egy fél kilométerrel beljebb is lehetett a partvonal, vagy akár egy kilométerrel beljebb is. Érdekes egyébként, ezzel is foglalkozunk, tehát most vizsgáljuk a Szemesi medencének a teljes holocén üledékét is, hogy a Balaton nagyon nehéz kor meghatározás alá vetni. Ugye beszéltünk arról, hogy az üledék tetején ez az ólom-cézium módszer az, amivel korolni lehet. Az üledéknek a mélyebb rétegeiben a radiokarbon módszer az, de mivel az üledéknek nagyon magas a kálcium-karbonát tartalma, és itt a karbonátban is van szén, ahhoz, hogy kor meghatározást tudjunk végezni, nekünk szárazföldi eredetű növényi anyagot kellene datáljunk, és ez nagyon kevés a Balaton üledékében. De egyébként pont ebben a koraholocén üledékben most sikerült olyan mennyiségű száros anyagot kinyerjünk, hogy egy pontos időskálát állítsunk fel. És amikor ön azt kérdezi, hogy hogyan alakul a Balaton vízszintje, azt már az 1970-es, 80-as években is nagyon intenzíven kutatták, és akkor a kronológia pont azért, mert radiokarbon módszerrel még nem volt datálható az üledék, az a pollen szelvényeknek a relatív korán alapult, és hát ebben most ezek a radiometrikus korok, az új időskálánk némi változást jelentenek, de ezek olyan ezer éveket jelentenek ezekben a rekonstrukciókban.
Azt olvastam a tájékoztatójukban, hogy a kutatók kiemelten vizsgálták az árvaszonyok faunát, melyek parányi vízben élő lárvái érzékeny jelzői a környezet változásának, közösségeik összetétele átalakul, ha megváltozik például az ajzat szemcse összetétele, ha hirtelen kevesebb oxigén érhető el életterükben, ha hirtelen sok szerves törmelék kerül a tó fenekére, vagy ha a halálomány hirtelen megnő és kifalja a lassan mozgó törmelék evő fajokat. Vagyis az árvaszúnyoglárva a legjobb jelző, amin a legfontosabb változásokat meg lehet vizsgálni?
Hát a tó vízminősége szempontjából valóban ők egy nagyon jó jelzők, és fontos részei az ökoszisztémának. Ugye ők a lárva stádiumukat, ami az életüknek a nagy része, az iszap felszínen töltik el. Vannak köztük ragadozók, amelyek a víztestben mozognak, de többségében szürögető életmódot folytatnak, és az üledék felszínén a törmeléket eszik. És bizony, vannak olyan fajaik, amelyek kifejezetten jól bírják az oxigén hiányos környezetet, a legtöbb faj viszont oxigénben gazdag környezetben tud jól fejlődni. És ezáltal ők részben a tápanyagtartalmat, annak a változásait jelzik a Balatonban, részben pedig az oxigén ellátottságot, és az is nagyon fontos, hogy ugye ők egy táplálékláncnak a részei, tehát hogyha a hal...
Hát ők a táplálék. Ők a táplálék.
Igen, a halak számára ők a táplálék.
Hány hal eszi az árvaszúnyoglárvát? Tehát mennyi fajtának a táplálék az árvaszúnyoglárva?
Amit én erről el tudok mondani, hogy ezt a Balatoni Limnológiai Intézetben a halas kutatók vizsgálták, és a legfontosabb a keszekfélék számára, a dévérkeszeg az, ami fogyasztja. Fogyasztja egyébként a pontnak a fiatal állománya is, és az angolna is. Aha. Tehát ők a fő táplálékfelvevői, természetesen a parti régióban más halak is, de a mi szempontunkból ők voltak a meghatározóak.
A kutatás érdekes eredménye, ismét idézek a tájékoztatóból, hogy a makrogerinctelen fauna legintenzívebb és visszafordíthatatlan változása az első és a második világháború közötti Trianon utáni gazdasági fellendülés időszakában a tó nagyarányú beépítés és szabadidős hasznosítása során következett be. amit mondott is 1925 és 40 között. De milyen visszafordíthatatlan változások történtek akkor? Mert azt írják, hogy visszafordíthatatlan változás is történt az első és a második
világháború
között.
Azért mondjuk azt, hogy visszafordíthatatlan a változás, mert sőt, lehet, hogy ez így nem pontos, eddig vissza nem fordult változás következett be. A legfontosabb az, hogy a tónak a meghatározó fauna eleme, ez a Stampelina faj, ez teljesen eltűnt a Szemesi medencéből, és egyébként most vizsgáljuk a többi részmedencét is, és azt látjuk, hogy csak a Kesszei medencében maradt meg, és az összes többi medencében sem tért vissza soha többé, és pont erre is irányul a vizsgálat, hogy mi az oka ennek. Én azt tudom ennek elmondani, amire jutottunk idáig a kutatásba, de azon kívül, hogy ő eltűnik, ez a faj, a többi faj megmarad, de a tónak az árvaszúnyog populáció mérete az jelentősen lecsökken. Érdekes, hogy az üledék vizsgálatával mi ki tudjuk azt mutatni, hogy egy-egy fajnak hogyan változik a populáció mérete, ugye maradványok számából, és ennek az időre vetített mutatója az akkumulációs ráta vagy influx, meg tudjuk határozni, hogy milyen volt a múltban az árvaszúnyog populáció mérete, és mi azt látjuk, hogy 1920 és 40 között ez olyan mértékben lecsökkent, hogy azóta se tért vissza egy magasabb populáció méretbe, és ez a faj pedig teljesen kiesett belőle. A fajdiverzitás nagyon lecsökkent, és a Szemesi medencében a ragadozó árvaszúnyog nemzetség, a Procladius nemzetség vette át az uralmat, de ugye egyet számban ők sincsenek jelentős mértékben jelent, tehát egy elszegényedett árvaszúnyog fauna jellemzi ezt a medencét. Tehát a visszafordíthatatlanság az arra utal, hogy annak ellenére, hogy az 1990-es évek eleje óta a tó vízminőségében egy nagyon látványos javulás jelentkezik, ezt a cikkben is bemutatjuk, a víz kémiai paraméterek a klorofil tartalom változásában, hogy a tó tápanyag terheltsége csökkent, a foszfortartalom jelentősen csökkent, ezt úgy hívjuk összességében, hogy egy oligotrofizáció, tehát tápanyag csökkenés megy végbe. Szerintem akik a Balatonnál nyaralnak, akár most is megfigyelhetik egyébként, hogy annak ellenére, hogy nagyon meleg van, mégsem zöld a víz, tehát az átlátszósága, ha éppen nem nagy a szél, az jelentős a víznek, és ezek a kedvező folyamatok, amik végbe mentek a 90-es évek eleje óta, ennek ellenére az árvaszúnyog fauna erre nem reagált, és ezt hoztuk mi összefüggésbe azzal, hogy ez bizony egy úgynevezett top-down, felülről lefele jutó hatáseredménye, ami összefügg a halfauna méretével, ami ugye a telepítések révén jelentősen nagyobb, mint amit a tó eltartó képessége ma predesztinálna, vagy lehetővé tenne.
Az előbb mondott valami hasonlót, de megkérdezem, hogy azt írják ebben az ismertetőben, hogy a Balaton egy úgynevezett oligomezotróf rendszer, melynek eltartó képessége a halfauna tekintetében korlátos. Megtenné, hogy ezt megmondja, hogy ez micsoda?
Hát megpróbálom, de azt gondolom, hogy a limnológusok, a limnológiai kutatóban még hozzá tudnak majd ehhez tenni, akik a halakkal foglalkoznak.
De most csak önnel készítek interjút, elnézést.
Jó, én elmondom, hogy én mit tudok erről. Tehát az, hogy mekkora halfaunát képes eltartani egy tó, ez függ attól, hogy mekkora az algaprodukciója, mekkora a tápláléklánc van a halak tápanyagául szolgáló élőlényeknek a sokasága, és hogyha ebből nincs elég, ugye most ez zajlik a tóban egyébként, tehát ez az oligotrofizációs folyamat, akkor azt fogjuk tapasztalni, mint amit a halasok tapasztalnak is, hogy egyre soványodnak például a dévérkeszegek, tehát hogy nem áll elegendő táplálék a halaknak a rendelkezésére. Tehát jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy túl nagy a halállomány, nyilván ezt a horgászok is eltávolítják részben a tóból, meg hát van érdeklődés elsőbben ugye a pontyok iránt, amit mindig újra kell telepíteni. Tehát a keszek faunánál ezt már egyértelműen kimutatták, de ugye nyilván ilyenkor belép egy önszabályozó folyamat is majd. Mi azt látjuk, hogy az árvaszúnyog faunában ez nem mutatkozik jelen pillanatban még.
Tehát voltak éppen az árva szúnyog lárváknak az élete, halála, stb. Az egy olyan, mint egy hőmérő, és ha azt megnézik, akkor abból mindent tudnak a tóval kapcsolatban?
Nem tudunk mindent a tóval kapcsolatban.
Idézőjelbe téve mindent tudnak, elnézést.
Hát sok mindent meg tudunk állapítani belőle, de fontos ezen kívül, ahogy mondtam is, hogy az algáknak a vizsgálata, tehát ugye vannak olyan algák, például a kovamoszatok, amelyeknek a váza megőrződik a tóban, vagy vannak olyan zöld moszatok, amelyeknek a pigment anyaga őrződik meg a tóban. Tehát, hogyha ezeket elkezdjük még hozzátenni ezeket a vizsgálatokhoz, akkor még többet tudunk a vízminőség változásáról meg, mert ugye ők az elsődleges termelők, a táplálékláncnak azon elemei, amelyek fényes tápanyag hatására termelődnek a tóban. Úgyhogy ha ezeket mindig összerakjuk, akkor amit a múltról tudhatunk, azt tudjuk.
Most mi a teendő, hogy a Balaton vízminősége jó maradjon? Mert ugye most jó a vízminősége a Balatonnak.
Jó a vízminősége.
Emberi szempontból.
Jó a vízminősége a tónak, de ez egy rendkívül érzékeny rendszer. Talán a cikkben is említettem azt, és hogy hallhattak is róla, hogy 2019-től újra elindultak kékalga virágzások, amik viszont már egyértelműen nem a külső foszfor termelésnek voltak a következményei, hanem a magas vízszintnek, ami párosult azokban az években egy kis szél, vagy olyan állapottal, amikor alacsony volt a szélintenzitás, és egy rétegzett, hőrétegzett vízoszlop alakult ki, oxigén elfogyott az üledék felszínen, és az üledéknek magas a foszfor tartalma, ha oxigénhiány alakul ki, akkor ez vissza tud áramolni a vízbe, és ha ez követi egy szeles állapot, akkor ez felkeveredik, és akkor nagyon gyorsan kékalgák tudnak növekedni. Tehát ez is mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy a foszfor terhelés csökkent, mennyire érzékeny ez a rendszer a vízoszlopnak a magasan tartására. Nagyon nehéz kérdés, mert ugye a nyaralók szempontjából az is kritikus, hogyha a nyári vízszint lecsökken, tehát a vízügynek egyáltalán nincsen könnyű helyzete azzal, hogyha nagyon magas vízszintet tart, azzal védi a Balatont a turizmus szempontjából. Ugye mi a cikkben arra következtetésre jutunk, hogy véleményünk szerint az, hogyha a halfauna csökken, az csak követi a jelenlegi trendet, tehát ez egy örvendetes dolog, és ezt el kell fogadjuk, hogy egy csökkenő halállományra lenne szükség ahhoz, hogy a természetközeli állapotot állítsuk vissza.
Még egy utolsó kérdésem. Hogyan reagál a Balaton a rendkívül magas hőmérsékletekre, a globális felmelegedésre?
Ezt folyamatosan monitorozzák. Jelenleg én azt látom, áttekintve ezeket az eredményeket, hogy egyelőre még nem indult meg a kékalgáknak egy ilyen nagyon-nagyon drasztikus átrendeződése, vagy az algaflórának az átrendeződése, de ez mindenképpen várható a Balaton esetében. Ha megnézzük globálisan azt, hogy hogyan reagálnak a sekélytavak ezekre a melegedő vízhőmérsékletre, akkor nagyon sok helyen tapasztalják azt a kutatók, hogy a melegedés hatására elsősorban a kékalgák azok, amelyek nagyon gyorsan reagálnak, és ez mind összefüggésbe hozható általában a növekvő tápanyag tartalommal. De a Balaton esetében a változó hőmérsékletre az nagyon kiszámíthatatlan, hogy milyen válasz reakció lesz. Én egyelőre azt látom, és a mi kutatásaink sem mutatják azt, hogy nagyon jelentősen átrendeződött volna az algaflórája a Balatonnak a melegedés hatására, de ugye a nemzetközi kutatások alapján ez mindenképpen várható.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Magyar Enikő ökológus, az ELTE TTK professzor, az MTA doktora volt a vendégem. Kedi csókolom, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.